estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Itt van a stúdióban Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Most jött a hír, hogy a szientológusok budapesti Váci úti ingatlanát a vámhivatal zár alá vette. Ez összefüggésben van a hatóság egy korábbi vizsgálatával. Ebben a vizsgálatban meddig jutottak?
Az adatvédelmi hatóság lezárta a vizsgálatot a budapesti részlegnél, tehát a központi szervezetnél és a budapesti magyarországi szientológiai egyház központi szervezeténél, és a folyamatban van a nyíregyházi missziónál. Ugye két helyszínen indítottunk vizsgálatot 2016-ban, az egyik a Váci úti központ volt, illetőleg a nyíregyházi misszió. A Váci úti részlegnél, tehát a központi szervezetnél és a fővárosi budapesti részlegnél az adatkezeléseket már úgy áttekintettük, hogy ott meg is tudtuk hozni a határozatot. Ez még a nyíregyházi missziónál folyamatban van, azt még nem zártuk le határozattal.
Feltételezik, hogy a nyíregyházi misszióban másképp csinálják, mint a budapesti központban?
Itt nyilván nem feltételezésekre alapítjuk a határozatot, hanem arra, hogy konkrétan hogyan történik az adatkezelés. Itt nyilvánvaló, hogy azok a jellegű adatkezelések, amelyek a dossziékat jelentik, tehát milyen fajta dossziék vannak. Itt levelezési dossziék például, akikkel valamilyen üzleti kapcsolatba kerültek, a munkat társaknak jelentkezőkkel az adatkezelés egy munkatársi dossziéban van, vagy a hívekkel kapcsolatos PC dossziék, vagy az etikai dossziék, ezek nyilván mindenhol ugyanazok. Nyilvánvaló, hogy az adatkezelések is ugyanazok, de egy határozatnál a konkrét adatkezeléseket kell értékelni. Természetesen így a külön el kell különíteni azt a határozatot, azonban nem várom természetesen azt, hogy jelentősen eltérne a gyakorlat, hiszen itt a általános sztenderdek mellett folyik az adatkezelés.
Személyes adat törlését el lehet érni ennél a szervezetnél, ha jól olvastam az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, egy ilyen ügy miatt indult annak idején az eljárás.
A hozzánk érkezett beadványok szerint nem pont az volt a panaszosoknak az egyik aggája, hogy olyan személyek, akik korábban a szientológia tagjai voltak, hogy kérték az adataiknak a törlését, hitelt érdemlő törlését, illetőleg az adatokról, kezelt adatokról a másolatokat, és ebben a vonatkozásban nem kaptak olyan érdemi választ, amely mondjuk igazolta volna az adatok törlését, vagy ha másolatot kaptak, akkor egyfajta levelezési adatokról, mint amit említettem már, de például olyanokat, amelyek a kitöltött kérdőívek, vagy az auditálásnak az adatai lennének, ilyeneket nem kaptak vissza. Általában vagy azt kapták, hogy nem tartunk adatot nyilván önről, vagy valamilyen hasonló választ. Miközben a vizsgálatunk megalapozta azt a tényt, hogy az adatokat hosszú évekre visszamenőleg tárolják, és hát azokat az adatokat is, amelyeket részben a szientológia által egyházi szolgáltatásként definiált auditálás során rögzítenek, a hozzájáruló nyilatkozatoknál pedig azt írják alá ki a szientológiával kapcsolatban, tehát hívőként az egyház tagja lesz, hogy nem ismerheti meg azokat az adatokat, amelyeket róla nyilvántartanak, ami nyilván az adatával mindenki maga rendelkezik, és az auditálásnál, hogy milyen következtetéseket von le a személy, aki auditálja a híveket, azokat nem ismeri meg, és nem is kap róla értelemszerűen másolatot, hogyha valaki adatot kér, tehát róla kezelt adatokat kéri, akkor ezeket értelemszerűen nem is kapja meg. Tehát ez igazolódott, hogy az nyilván nem érdemi válasz, hogy valakiről nem tartanak nyilván adatot.
Van annyi erő a magyar jogban, meg a magyar hatóságokban, hogy képesek legyenek Magyarország területén töröltetni olyan adatot, amelyet a tulajdonosa nem akar ott tartani, ahol az most van?
Hát mi erre köteleztük. Igen, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy van, tehát a korábbi adatvédelmi biztosi vagy adatvédelmi hatósági gyakorlat értelmében ezeknek a törléseknek hitelt érdemlő módja, hogyha az közjegyző jelenlétében történik, és arról közjegyzői nyilatkozat, okirat készül. Ilyen volt egyébként például 2003-ban, talán nem emlékszem már pontosan az évre, amikor az akkori pénzügyminiszter a nagy állami adat nyilvántartási rendszereket a kormányváltás időpontjával rögzítették, lemásolták, és ezeket ő tárolta, akkor az adatvédelmi biztos elrendelte ezeknek a törlését hitelt érdemlő módon, és megkaptuk a közjegyzői jegyzőkönyveket, hogy ezek megtörténtek. Tehát van egyébként a most is ilyen törlésre kötelezi a határozat a szientológiát, azonban nyilvánvaló, hogy itt más eljárások is folyamatban vannak, tehát a határozatnak a bírságra vonatkozó rendelkezése az tulajdonképpen befizetésre került, ugyanakkor viszont a törlés az nyilván nem, noha az adatvédelmi hatóság határozata elleni fellebbezés az nem halasztó hatályú, de értelemszerűen ebből a szempontból a végrehajtása a törlésnek az most nem valósulhat meg az egyéb eljárásokra hivatkozással. Aztán, hogyha jogerőre emelkedik az adatvédelmi hatóságnak a határozata, ez nyilván függ a bíróság döntésétől, és lezárulnak az egyéb eljárások, akkor külön kérdés, hogy majd ezt hogyan lehet végrehajtani, hiszen rendkívül sok adatról van szó, és nyilvánvaló, hogy mi egyébként meg se tudtuk tippelni azon személyes adatok számát, amelyek a hatóság által lefoglalt dossziékban harmadik személyekre vonatkozó adatok, hiszen amikor valakinek meg kell adnia a korábbi szexuális partnereinek az adatait névvel, keresztnévvel, különböző ismert kapcsolatait a kormány erőszak szervezeteihez, egyéb tevékenységéhez kapcsolódóan szintén névvel, beosztással. Ezek olyan adatok, amelyeknek a számát csak akkor lehet földeríteni, hogyha valaki szisztematikusan az összes létező dossziét, minden egyes sort úgy elolvas, és ezeket akkor ki jegyzeteli, hogy ezeket kell törölni. Ugye ez most egy olyan vizsgálat volt, ahol szúrópróbaszerűen emeltünk ki dossziékat, és nem szisztematikusan az összes dossziét néztük át. Tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül nagy munka.
Nem sokára, május 25-től kell alkalmazni az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletét. Ez egy 2016. április 27-i keltezésű rendelet. 2 év telt el azóta. Mindenki és minden felkészült arra, hogy mindjárt alkalmazni kell?
Hát azért ennyire optimista nem lennék. Én remélem, hogy az adatkezelők túlnyomó többsége felkészült. A hatóság igyekszik felkészülni, nem csak nálunk Magyarországon, hanem uniós szinten is sok egyeztetés folyik a 29-es bizottságban, amely az adatvédelmi hatóságok képviselőit fogja össze Brüsszelben, számtalan egyéb bizottság is működik. Ezzel kapcsolatban, vagy akár közös ilyen próba vizsgálatokra is sor kerül különböző adatvédelmi hatóságok között, tehát mi is igyekszünk felkészülni, azonban azt nagyon fontos tudatosítani, hogy a két év felkészülési idő, ahogy a kérdésben is benne volt, az a május 25-ével lejár, tehát nem a május 25-től kell kezdeni a felkészülést, azért van már hatályban a rendelet, csak nem kell alkalmazni. Ugye ez egy elég furcsa megfogalmazás. A magyar megoldás az az, hogy mikortól lép hatályba egy jogszabály, attól kell alkalmazni, és itt elválik a hatálya és az alkalmazása pont azért, hogy föl lehessen rá készülni.
Mitől lesz jobb az embernek, ha május 25-től alkalmazni fogják ezt az új rendeletet? Hát a természetes személy.
Én azt gondolom, hogy hát azon túl, hogy számos olyan rendelkezése van a rendeletnek, amely közvetlenül is az érintetteket hát segíti, például, hogy meggyőződjenek, hogy milyen adatokat kezelnek róluk, vagy hogy egyáltalán milyen tájékoztatást kell kapniuk az adatkezelés megkezdése előtt, tehát ahogy valóban a hozzájárulásukon alapuljon az adatkezelés. Emellett talán azt nagyon fontos elmondani, hogy az európai adatvédelmi új reformnak a kapcsán, ugye itt adatvédelmi reformról beszélünk, ennek három eleme van itt, mi most általában csak a GDPR-t, a kötelezően alkalmazandó adatvédelmi rendeletet szoktuk említeni, de ne felejtsük el, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki mindenfajta adatkezelésre, ami a bűncselekmények felderítésével, nyomozásával kapcsolatos, büntetés végrehajtással, tehát van egy úgynevezett büntetős irányelv is, amelyet nemzeti jogba kell ültetni, ugye az irányelvnek az a sajátossága, hogy az irányelvvel összhangban, de nemzeti jogszabályt kell róla alkotni, ez a másik láb, és a harmadik láb pedig az, ami az úgynevezett e-privacy rendelet, tehát egy szektorális adatkezelés, a telekommunikációs szektorra vonatkozó, de ez is kötelezően alkalmazandó rendelet. Ennek az elkészítése, elfogadása folyamatban van. Eredetileg ezt is május 25-től alkalmazni kellene. Kérdés, hogy lehet-e, meg lesz-e ez a rendelet május 25-ére, vagy esetleg az alkalmazás időpontja elválik, de ez a három együttesen jelenti a reformot.
De nem úgy volt annak idején, amikor elindult az általános adatvédelmi rendelet megfogalmazás, hogy az lesz az egyik nagy előnye, hogy végre a vállalkozásoknak nem nemzeti jogokat kell tanulmányozniuk, és ügyvédi irodákat fizetniük azért, hogy azt valamilyen módon megértsék, és alkalmasak legyenek azt teljesíteni, hanem lesz egy általános jogszabály, amire, ha figyelnek, az elég.
Így van, ez is lesz, hiszen általában az üzleti szférát, a vállalkozásokat a GDPR alá soroljuk be, tehát nekik az adatvédelmi rendeletet kell alkalmazni, és itt az eljárási szabályokban lesz különbség, reméljük nem túl nagy különbség, de ott lehet lehet, hiszen az eljárások egy része az nemzeti kompetencia, hogy milyen eljárási szabályok lesznek. Nyilván az együttműködés, a hatóságok közötti együttműködés az a rendeletből közvetlenül alkalmazandó, de az, hogy mondjuk hány nap áll rendelkezésre egy hatósági eljárásnál, hányszor lehet hiánypótlást elrendelni, ezek nemzeti jogszabályok lesznek, de az adatkezelés szabályai, mi az adatkezelés jogalapja, mikor érvényes a hozzájárulás, milyen tájékoztatást kell adni, ezek valóban egységesek lesznek, és ami nagyon fontos, hogy nem csak az Európai Unió területén működő adatkezelőkre érvényes ez a szabályozás, hanem mindenkire, aki az Európai Unió területén lévő polgárok számára nyújt szolgáltatást, vagy végez, vagy folytat megfigyelést. Tehát itt Japántól Kínán át az Egyesült Államokig az adatkezelőknek kell, szintén fel kell készülniük a rendeletre. Mi már fogadtunk a hatóságnál japán delegációt is, kínai delegációt is, hiszen ők is fel kell, hogy készüljenek a rendeletre, mert nekik is az európai szabályokat kell alkalmazniuk.
Google-től, Facebook-tól jöttek már érdeklődők, hogy mit kell mostantól, vagy 25-től másképp csinálni?
Voltak már megkeresések, igen. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy a rendelet kapcsán nem csak a szabályok azonosak, de nyilván jelentősen megemeli a bírság összegét. Mi nem szoktuk ezt mindjárt első szempontok között említeni, mert nem a kvázi félelemkeltés a célunk, de hogyha mondjuk azokra a hatóságokra gondolunk, mint mondjuk a francia CNIL adatvédelmi hatóság, amelyik régebb óta és komolyan folytat, sokkal komolyabb bírságösszegeket szabhat ki, akkor nyilvánvaló, hogy ez is egy fontos kérdés, és egy nagy presztízsveszteség annak a cégnek, akár mondjuk egy Google-nak, akár Facebook-nak, hogyha ilyen bírságösszegekkel kell számolnia. De
annyira új rendelet, hogy értelemszerűen gyakorlata még nem lehet, mert még nem is kezdett el működni, de azt el tudja képzelni elméletileg, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság mondjuk a Google-t az árbevétele 4%-ának befizetésére kötelezi a bűnt számlára?
Hát ha mondjuk egy ilyen ügyet adott esetben mi folytatunk le, akkor igen, én ezt is szoktam mondani, hogy a minden esetben, ha azonos az anyagi jogi jogszabály, már pedig azonos, akkor nem lehet különbség a bírság összegében sem. Tehát nem az számít, hogy melyik hatóság szabja ki a bírságot, hanem a jogsértés súlya, az érintettek száma, és ennek megfelelően kell valóban a 20 millió euró, vagy az éves árbevétel, globális árbevétel 4%-a lehet a maximum. És nem lesz alacsonyabb Magyarországon a bírság összege, mint Franciaországban, vagy Németországban, azért, mert a NAIC szabja ki, és nem a CNIL.
Nem fognak vérszemet kapni. Nyilván nem a magyar hatóság, de más kisebb európai országok hatóságai? Némely országokat, ha rosszabb helyzetben vannak, kihúzhat a majból egy ekkora bírság, ha befolyik persze.
Miután a szabályokat egységesen kell alkalmazni, én azt gondolom, hogy ez egyfajta visszaélésszerű alkalmazása lenne a jogszabályoknak, hogyha mondjuk egy ország árbevételének, vagy az ország bevételeinek a gyarapítására használnák ezt föl. Nem is lehet egyébként megtenni, hiszen minden országban, és nyilván ez ma is így van, és a GDPR is szabályozza, hogy az adatvédelmi hatóságoknak függetlennek kell lenni, és a függetlenségnek milyen kritériumai vannak. Ugye Magyarországon egyértelműen rögzíti az infotörvény, hogy csak törvénnyel lehet az adatvédelmi hatóság tevékenységét szabályozni. Tehát nincs olyan, hogy oda szólunk, hogy most kéne egy kis pénzügyi forrás, és akkor szabjatok ki magasabb bírságokat. Én nem hiszem, hogy ez működne. Az viszont igen, hogy nem lehet eltérés. Pont az volt a cél, hogy az úgynevezett fórum shoppingot megakadályozza a rendelet. Tehát ne lehessen azt csinálni, hogy azokba az országokba helyezünk mondjuk központot, ahol gyengébb az adatvédelem, vagy kisebb bírságot szabhatnak ki. Például Észtországban a közigazgatási bírság fogalma az ebben a vonatkozásban nem ismert. Tehát mondjuk akkor oda települne mindenki, mert ott nem lehet kiszabni bírságot. Ez nyilván nem működik. Tehát pont azért egységes az új szabályozás, és ebből a szempontból mindegy, hogy ki folytatja le az eljárást. És ráadásul hát ennek azért nyilván egy hosszú távú célja van, hogy azért aki az európai polgárok számára szolgáltatást nyújt, az az európai jogszabályok mentén tegye ezt, és ne saját jogszabály. Ettől a perctől kezdve mindegy, hogy hol van az adatkezelő, van-e adatfeldolgozója, van-e valamilyen adatfeldolgozója a világ bármely pontján, ahol esetleg nincs is adatvédelem. A cél az, hogy mindenhol ugyanazok a szigorú szabályok legyenek, hiszen a digitális világban nincsenek országhatárok. Pont a digitalizáció az indoka annak, ahogy egységesüljön a szabályozás és a gyakorlat is.
Látják január 2-án, hogy ez a két nagy globális cég körülbelül hol tart az adatvédelmi rendszerbe való betagozódásban?
Hát így egy szóval nyilván nem lehet ezt megmondani. Azt, hogy folyamatos párbeszéd van, akár a 29-es bizottság, munkacsoport, akár az Európai Bizottság és különböző nagy globális világ cégek között, ez már régóta folyamatban van, nem elsődlegesen a GDPR az oka ennek. A GDPR abból a szempontból, hogy teljesen egyértelművé teszi, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni ezeknek a cégeknek. Tehát gondoljunk itt például arra, hogy az Európai Bíróságnak a Schrems ügyben hozott ítélete kapcsán. Ugye az nem teljesen egyértelmű, hogy ami hatályon kívül helyezte a Safe Harbor megoldást, ami az Egyesült Államokkal működött, ez a biztonságos kikötő, hogy be kell tartani az európai szabályokat. Az most egy más kérdés, hogy mondjuk egy milyen szabályok mellett lehet ellenőrizni mondjuk az Egyesült Államokban a titkos szolgálati célra gyűjtött adatokat, de itt tulajdonképpen az eljárás a Facebook adatkezelését érintette, tehát hogy a Facebooknak is be kell tartania az európai szabályokat. Így azt gondolom, hogy ez egy jelentős, és ennek azért sokkal mélyrehatóbb és hosszabb távú hatása van, hogy az európai rendeletet kell alkalmazni azoknak az globális adatkezelőknek, amelyeknek nincs is adott esetben az Európai Unióban semmiféle tevékenységi központjuk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, az Inforádió arénájának vendége.